Georges Bovergé másnap reggel egy fél pár női kesztyűt talált az autójában, és rögtön Christine Roar kisasszonyra gondolt. Kétségtelen akkor ejthette el, amikor őt pofon vágta. Valahogy vissza kellene származtatni hozzá. Más ember napirendre tér ilyen csekélységek felett, de Georges Bovergé igen különös ember volt. Az a pofon felért egy fél pár kesztyűvel. Félre kellene amazt dobni, hogy emezt elfeledhesse. De ő tudni szerette volna, miért kapta. Ott ült az irodájában, és pipafüstbe burkolózva ezen töprengett órák hosszat. Lehet, hogy hirtelen összetévesztette valakivel? De miért nem pofozta meg már előbb? Tegyük fel, amikor beszállt. Miért, amikor kiszállt? Még komplikáltabbá teszi az ügyet, hogy az illető hölgy ugyanaznap egy másik ulat is felpofozott, és ugyancsak akkor, amikor kiszállt a kocsiából. Különös, hogy egy ilyen jóképű lány misztikus pofoszkodások szenvedélyének rabja legyen. Georges Bovergé fejében mindenféle ötlet megfordult, hogy valahogy tisztázza a történteket, mert úgy érezte, erre szüksége van. De akárhogy is vesszük, az autóban felejtett fél pár kesztyűt vissza kell adni a hölgynek. A pofonon kívül még 75 centimot is kapott benzinköltségek fejében, ez is megalázó dolog. A pár szantim ott feküdt előtt az asztalon, úgy, ahogy kapta, a fél pár vékonyra sodort, fekete kesztyű mellett. Időnként gondosan megnézte őket, mintha bennük rejlene az ügy misztériumának megfejtése. Egy héten keresztül törte a fejét, hogy mit lehetne csinálni, de semmi okos nem jutott az eszébe. A lelke mélyen remélte, hogy a fiatal hölgy majd személyesen jelentkezik a kesztyűért, mihelyt rájön, hogy hol is vesztette el. De erre hasztalan várt. Először arra gondolt, hogy meglesi Krisztint, és átadja neki a fél pár kesztyűt. Esetleg kedvesen magyarázatot kért tőle a történtekért, és a 75 centimot is igen udvarjas gesztussal visszaszármaztatja hozzá. De amilyen hamar jutott erre az ötletre, olyan hamar el is vetette. Szerencsére nem találkozott vele, mert arra sem lett volna mersze, hogy megszólítsa. Legokosabb, ha levélben írja meg mindezt. Neki is ült, hogy megfogalmazza. Legalább 10 féle változatban meg is írta, de egyik sem nyerte el a tetszését. Valahogy az egyik túl sok volt, a másik túl kevés, a mondani valóval elégedetlen volt, hol így, hol úgy. Végül már maga sem értette, miért foglalkoztatja ennyire ez a történet, amelyben ilyen nevetséges szerepet játszott. De lehet, hogy éppen ez volt az, amiben nem tudott belenyugodni. Legokosabb ilyenkor egy jó barát véleményét kikérni, de attól fázott leginkább Georges Bovergé, hogy a történteket bárkinek is elmesélje. Végül a legegyszerűbb megoldás mellett döntött. A 75 centimot betette egy borítékba, hogy minden magyarázó szöveg nélkül egyszerűen eljuttatja majd a hölgyhöz a fél pár kesztyűvel együtt. Felesleges minden magyarázkodás. Az illető úgyis könnyen kitalálja, hogy miről van szó. A dolog nem is problematikus. Itt lakik ugyanebben a házban. Most már csak az a kérdés, hogy juttassa el hozzá. A házfelügyelővel felküldetni meglehetősen kényes dolog. Feltétlen kitapintja, hogy apró pénz van benne. Ezáltal csak még bonyolultabbá teszi az ügyet. Sőt, az is lehet, hogy egyszerűen zsebre vágja a fél pár kesztyűt, meg elhajítja. Olyan fukar teremtés, hogy egyetlen szóért eladná az ördögnek a lelkét. Előfordult már hasonló eset, Madame Rousseau-t ismerni kell. Legokosabb, ha maga viszi fel és becsúsztatja az ajtó széle alatt. Tapasztalatból tudta, hogy az esti órákban Christine Roar kisasszony nem tartózkodik otthon. Felmegy és elintézi egyedül. Azalatt, míg erre az elhatározásra jutott, fent a 6. emeleten igen különös dolgok történtek. Christine Roar az asztalra könyökölve maga elé merett. Előtte egy ív papíros volt, amellett egy levél. Ma reggel jött a postán. Marie Roar a nővére írta. A szokásos bevezetés után szemrehányással illeti húgát, amiért hosszú idő óta csak pársoros levelező lapon adott hírt magáról, míg végül ma kapott egy levelet tőle, amelyben 200 frankot kér kölcsön. Sajnos, most ő is nagyon szorult helyzetben van. Talán később módjában lesz, hogy segítsen rajta. Aztán már családi vonatkozású híreket közöl, ismerősökről és barátokról ír, akikre Christine nem is emlékszik pontosan. Kuzen Ábel meglátogatott a napokban, írja. Jelenleg a prefektúrán dolgozik. Ámeli még mindig a postánál van. A kis Noel a legjobb tanuló az osztályban. Madeleine, Alexandra kislány, aki 7 éves, meghűlt, de már jobban van. Alexandra megígérte, hogy karácsonykor meglátogat. Már 2 éve, hogy nem láttam. Ó, hogy múlik az idő. Marie Ruel leveleim mindig egyformák. A családi nevek változatlanul ugyanazok, csak egyszer Noel hűl meg, vagy Kuzen Ábel, aztán Madeleine a jó tanuló, Alexandra pedig húsvétra se jön el, nemhogy karácsonyra, mint ahogy megígérte. Minden levelében megemlíti, hogy múlik az idő, és mindannyiszor szemrehányással illeti Krisztint, mert keveset ír, végül Isten áldását kéri rája. Tegnap költötte el az utolsó szantimat. 18 frankkal 1 hétig kihúzta. Hogy hogyan, azt most ne firtassuk. Közben lejárta a lábait, hogy valahol elhelyezkedjék, de nem sikerült semmi. A színháznál se változtattak elhatározásukon, hiába biztatta Henriette, akit azóta se látott, pedig megígérte, hogy segíteni fog rajta. Ekkor határozta el, hogy levelet ír Marinak, és 200 frankot kért tőle. Erre ma jött meg a válasz. Elfáradt, és közömbös lett. Nincs segítség. Most itt ül az asztala előtt, és már sírni se tud. Hiszen nem volna olyan nagy eset, ha volna valami célja vagy reménye. Előtte a papíros. Bemártja a tintába a tollát, és írni kezd. Alulírott Christine Ruár és Lili Ronduár közös elhatározással eldobtuk magunktól az életet. Kérjük, hogy ne boncoljanak fel minket. Utóirat. Virágot senki se hozzon a síromra. Christine Ruár. Utóirat. Lili Ronduár a fülemülém neve. Éppen olyan gondosan írja alá a nevét, mint növendékkorában a Lyoni Líceumban, amikor a tankönyve felett elábrándozott az életről. Amikor búcsúlevelét megírta, akkor jutott az eszébe, hogyan is fog ő meghalni. Nincs se fegyver, se méreg. Az ablakon kimászni is bajos, de azt úgyse tenni. Kormos háztetőkről leugrani nagyon ronda dolog. Az embernek a feje is deformálódhat, természetesen elszakad a ruhája, piszkos és véres lesz. És ő szép halott akar lenni. Utoljára még gondosan kifestette az arcát, a szemét, éppen olyan körültekintéssel, mintha a színpadra készült volna, mint estélyi ruhás előkelő vendég, aki a 3. felvonás végén azt mondja, hallatlan. Legjobb volna lefeküdni és várni a halált. De ez sokáig tart és unalmas. Feláll, és fel alá járkál a szobában. Aztán hirtelen eszébe jut Henriette Granger. Nem azért, hogy pénzt kérjen tőle,